Húsz. A homok körül a fűben szétdobálva hevertek a zsávoly zubbonyaink, sapkáink, egy ing, egy könyv, nadrág. Leültem valahová, mert meghúzódott egy kicsit a bokám az utolsó ugrásnál. Már a dobbantásnál éreztem, rosszul fogtam el a lécet. Medveholmiát fektemből elérhettem volna a karommal, a füzetét is kihozta. Ott lapult a ruháin, egy szép új diszkoszt rakott rá nyomatéknak. Beszélni akartam vele okvetlenül. Tréning címén egész délutánokat ellógtunk itt a régi tornatéren, kedden még a gyakorlatot is. Heten kaptunk engedélyt rá. Burger nem jött, helyette Kolláltó bepogyázta magát. Szeredi és Szabó Gerzson súlyt dobtak, Borsa mászkált mindenfelé, az akadályfalon lógott, szórakozott. Gereben a csapnál pancsolt, a kiskorcsolya pálya cementjénél. Ivott, vagy a fejét vizezte csak, mert meleg volt. Diszkoszt vagy gerejtit nem lehetett dobni, kicsi volt a hely. Az elalakú kis tisztás befelé nyúló szárában a korcsolya pálya melegedője, a csupa ablak kopott fabódé félig már elveszett a lombok közt. A kanyargós kerti utak is rögtön eltűntek a sűrűben. Az elbetű másik szára mentén haladt a külső fasor. Ezen a szakaszán persze senki nem járt. Itt nem volt semmi, csak az elhagyott, korhadozó vénkugli pálya valamivel lejjebb. Medve nekem gurította a diszkoszt, aztán maga is odagurult a fűben. Szerettem volna megbeszélni vele, amit alaposan kigondoltam. Tudtam, hogy Szeredinek úgyis hiába mondanám, de nem is akartam addig, amíg medvével nem beszéltem. Világosan láttam a helyzetet. Nem szabad megvárnunk, amíg Merényi készít valamit ellene vagy ellenünk. Meg kell előznünk, és most úgy állunk, hogy leszámolhatunk velük végérvényesen. Magára maradna a varjúval, s legfeljebb még Homolával. Remekül kigondoltam a dolgokat. Persze Szeredinek valahogyan nem lehetett ilyesmiről előhozakodni. Mindegy, gondoltam. Ha medvével eldöntjük, Szeredi úgyis velünk tart beszéd, kérdezés nélkül. Medve azonban a tábornokné öreg házáról kezdett mesélni, ahol előző nap járt. Ismertem a házat én is. Borzasztó régen egyszer voltam ott uzsonnán. Az utca másik oldalán a várárok futott, enyhén kanyarodva. A Hóri Horgas, Cvikkeres néni családja emberöltők és évszázadok óta ebben a kisvárosban élt. A házuknak nagy, ügyefogyott meredek teteje volt. Széles boltozott kapuja oldalt nyílt, s mellette két ablak, az emeleten pedig négy ablak nézett a fákkal benőtt egykori vizes árokra. Belül azonban nagy kert kezdődött, és az épület befelé nyúlt, stágnak, bonyodalmasnak látszott. Félbeszakított a medvét, mert most nem érdekelt mindez. Nem is értettem, mit akar vele. De nem figyelt rám. Intett, hogy hallgassak. Gludj, gludj, mondta. Gereben Énok locspocsolt a csapnál, de ennek nem volt patak hangja. Nem arhúj, mondtam. Felálltam. Gyere csak, medve, akarok valamit mondani. Lustán feltápászkodott, és nagy nehezen elindult velem. Bal kezében hozta az új diszkoszt is. A kuglipája felé lépegettünk a külső fasorban. 300 000 török táborozott itt. Azt mondja medve. Mi? Néztem rá idegesen. Hol? Itt. A tornátszerű öreg kuglipája oszlopai, vájúja, dobja, mindene elég korhat volt. Bent gaznőtt, de azért a törökök talán mégsem ebben táboroztak 400 évvel ezelőtt. Medve boldogan vihogott a pillanatnyi meghökkenésemen. Bagatel, mondta, mert egy idő óta ez volt a szavajárása. Te... Janzenista, mondtam, mert amióta Monsignor Hanák elkobozta Einatten kis Pascal kötetét, medvét néha így neveztük. A városkának volt egy kis erős vára, amely 6 évvel a mohácsi vereség után feltartóztatta és visszaverte a törököt. 2000-en védték a képtelen túlerővel szemben egy teljes nyári hónapon át, esztelen bátorsággal és okos tárgyalásokkal, mert akkor már tudták, hogy kivel van dolguk. 18 heves rohamot állt ki a vár és a védők, városlakók, polgárok, parasztok, katonák. Akkor az ostromló kimerült, feladta, elvonult örökre. Fura dolognak látszik a nyugati határ szélén védeni egy kis várat a belülről jövő töröktől, amikor az ország már elveszett, s az ellenség itt már éppen kifelé menne. Nem is lett volna értelme, ha a védők nem tudják, hogy a hazájukon kívül még egy sokkal kisebb és egy sokkal nagyobb hazájuk is van. És ezt mind a kettőt megvédték. A városokat, ahol születtek, és a világrészüket, ahol senki sem borotválta a koponyáját. De hát, a tengerni törökből nekünk már semmi sem maradt. Egyetlen csontocska se, csupán egy állítólagos ágyúgolyójuk a tábornokné házának kapuboltozatában. És nem erről akartam beszélni. Figyelj már ide, marha janzenista! Megfogtam medvekarját, leültünk a tekepálya vájújára. Olyan jól elgondoltam magamban mindent, és hogy most magyarázni kezdtem, és medve hirtelen elkomorult, mégis, még nekem is hülyén és mesterkélten hangzott. Utálatos hülyeségnek. Medve felállt. Ezért hívtál ide? Nézett rám indulatosan. Én is felálltam, újra belekezdtem, próbáltam másképpen mondani. Medve elnémult. Nézett rám egy darabig, aztán láttam, hogy ott akar hagyni szó nélkül. Utána ugrottam. Valahogyan olyan undoknak és piszkosnak éreztem magam egyszerre, hogy átkozódni kezdtem rá. Barom állat, rohadt hülye, mire vársz, hogy kitapossák a beledet? Medve megállt, de nem felelt. Igen, arra vár. Hát nem ismered még őket? Hát hagyod majd, hogy kiírtsanak a föld színéről. Azt nem mondtam, gondolta medve, ahogy megrezzent a szemöldöke. Merényi most egyedül maradna a varjúval, mondtam. Körülbelül. Láttam akkor este, kapott tőled egyet a pofáján, amíg ott a nyoma. De Szeredivel mi hárman kevesen vagyunk. Most könnyű volna megnyerni Gerebent és Szabó Gerzsont, sőt Burgert is, biztos vagyok benne. Beszélnünk kell velük. És neked is. Közeledned egy kicsit hozzájuk, gondoltam. Medve mozdult egyet. Ebből nem kérek, gondolta. Eszem ágában sincs. Hát mindnyájan tűritek, mondtam dühösen. Gyávaságból, gyengétségből sokan, közönyből, előkelőségből, fele tudja miből, holott mindnyájan utálják őket. No, gondolta medve. Aztán no, gondoltam magam is. Kaludjerszki, Matej, Szerafinik, Metti Fidél, Kapp Péter, Inkei, s még Lackovics Józsika is inkább bennünket utáltak a lelkük mélyén, és nyíltan is. Inkább tetszett nekik az egész úgy, ahogy volt. Drágnak is, még Cakónak is néha, ostobaságában. A varjún és Homolán kívül Mufi újra velük volt. Meg Halász Péter, meg egyáltalán mindenki, ha arra kerül a sor. És mégis tudtam, hogy már nem számíthatnak Gerebenre, se Szabó Gerzsonra, ha arra kerül a sor. Talán már nem is mernek semmit kezdeni medve ellen, mert mi még Burger nélkül is nagy túlerőben lennénk. Kilátástalan dolgot Merényi nem fog megkockáztatni többé. Éppen ezért kellene nekünk kezdeni. Nem, szólalt meg medve váratlanul, pedig most nem mondtam semmit. Mit nem? Nem, mondta. Nem érdekel. Elrohant. Szaladtam utána, de csak lassan. Visszafeküdtem a távolugró pálya homokja mellé. Láttam, hogy medve a magasugró mércét igazgatja egyedül, még mindig mogorva képpel. Aztán a rohamát kezdi méricskélni. Dühös voltam rá. Csökönyös, önző dög, gondoltam. Hanyat feküdtem, és inkább a bárányfelhőket néztem, ahogy úsztak az égen. Kutya rossz kedvem támadt. Alantas, hánytató hülyeségeket beszéltem, azt éreztem. Pedig hát miért, hiszen igazam van. Ez az élet. No. Jól néznénk ki, bébé, gondolta valami bennem. Vagy valaki. Vagy valakik, akikkel szellősen átjártuk egymás lelkét. De a gombócos ízetlenség, a piszokundogság nem akart elmúlni a nyeldeklőmből. Felültem. Meggyomogattam a bokámat, már nem fájt. Gurigáztam szórakozottan a vadonatúj diszkosszal, amit medve útközben ide újra ledobott. Az irodából hozta ebéd után, és csak hordozta magával, hogy a végén majd ezt is bevigyük a szertárba. Csillogott a részgyűrűje, a fája élvezetesen volt esztergályozva, és szinte még frissen narancssárgára pácolva. Megszagoltam, félrelögtem, visszafeküdtem az eget nézni. Kolláltó elment uzsonnáért. Szeredi elaludt a fűben, Borsa is. Medve visszajött a holmiához, és ahogy meglátta rosszkedvű ábrázatomat, legugolt a fejem mögé, és elkezdett patakot utánozni megint, mint az előbb. Egyszerre csak ezt hallom. Glogy, glogy, glogy. Nem haragudott hát rám a marha. És addig gludgyogott a fülembe, amíg csak ugyan kimosta a torkomból az egész undokságot, piszkott. Megjött Kolláltó a nagy serclikkel. Röhögtünk, ez az ő remek műve volt, az uzsonna szerzés. Szeredi fölébredt, elvigyorodott kedves tömpe orrával. Hasaltunk a fűben. Kezdett eszembe jutni mindenféle. Egy pillanatra medve ismerőseinek városi háza is. Borzasztó régen, egy vasárnap délután jártam ott. A húrihorgos tábornokné medvével együtt engem és Zsoldost is kivitt kimenőre, mint medve barátait. Jót akart, szegény lélek. Némán lépdeltünk kifelé a főállén a szitáló esőben. Égett a fülünk a kínos, kényszeredett zavartól. Merényiek a tanterem ablakából gúnyosan fenyegetően néztek, tudtuk. Rettegtünk mindentől. Kovács Garibaldi leüzent, a kopasz alezredes továbbadta a parancsot Marcell főhadnagynak, aztán Schulze a hálóteremben, növendék, medve, prics, vissza, növendék, medve, még egyszer visszakoz, feküdj föl, nevezze meg két legjobb barátját. Aztán macerált hármunkat, öltöztetett, vetkőztetett, keféltük a kimenő zubbonyt, cipőt. Mi ez? Drek? Feküdj föl, feküdj. Hasaltunk a padlón. Schulze diadalmasan mutatott ránk férfias csúfondárosságával. A jó barátok! Medve nem tehetett róla. Kellett, hogy mondjon gyorsan két nevet. A fenének se volt barátja a Blópikula. Mi minden bár még ránk ezért, gondoltuk iszonyodva. Lépegettünk szótlanul az esőben kimenő ruhában. Zsoldos se szitta medvét. Élt az ember egymagában, szédülten a jeges és tüzes köt közepén, mozdulatlanná dermedve, és nem néztünk, nem hallgattunk, nem figyeltünk semmit. Az öreg ház kapuja, szobák, szőnyegek, civil világ. Terített uzsonna asztal, sonka, félbevágott kemény tojások, tea, tea. Krémes rétes, sonka ízű kemény tojás, cirádás, cukortartó, tea. Komoran, udvariasan és hallgatagon faltunk. Mosolyogtunk, igenis, hogy ne. Nem gondoltam azt, hogyha igazán jót akart volna tenni velünk az idegen, szigorú arcú szelíd néni, akkor gyorsan ölő mérget adhatott volna inkább a krémes rétes helyett, sem azt, hogy inkább Schulzét meg a többieket kellene agyonvernie egy bunkós bottal. Nem. Hanem tudtam, hogy ez sem segíthet rajtunk. Késő. A világ minden tábornokának, tábornagyának, királyának, császárának kevés a hatalma ahhoz, ami rajtunk igazán segíthetne. Megszüntetni már nem lehet egy Schulzét azzal, ha agyonverik. Az kellett volna, hogy más legyen, hogy mégse legyen olyan, amilyen. És ne a rossz legyen a valóságosabb és hitelesebb, hanem a jó. Ködös káprázatban imbolyogtunk a régi házban. Nem néztem, nem figyeltem semmit akkor. Aztán most, hogy medve úrnapján megint kint járt, és az imént szóba hozta, tudtamon kívül rögtön eszembe jutott minden. Részletesen emlékeztem jóformán az egész berendezésre, ablakokra, függönyökre, bútorokra, képekre, evőeszközökre, beszélgetésre, minden percre. Madzsongot játszottunk. A tábornok 30 éves unokahúga volt ott látogatóban, s tanított bennünket a legfrissebb budapesti játékra. Finoman csörömpöltek az új elefántcsontkockák a régi módi nehézkes ebédlőasztalon. Mahjong, mondom medvének, ahogy hasalunk az ugrópálya mellett a fűben. Arra a ködre gondoltam, hallatlanul éles látásunkra, a távlatra, régi rossz kedvünk sűrűségére. Harapta a sercliét, rám nézett a szemével, de rögtön értette, miről beszélek. Oda gurított a szeredihez a diszkoszt. No? 300 000 török táborozott itt, mutatott medve a korcsolya csatoló faházikóra. Szeredi nevetett. Szóval erekje! Erekje. Még magasan járt a nap, pedig már a nyugati hegygerincek fölé ért. Szellő serezdült a lombok közt. Gereben ültében kezdett belebújni a zsávoly nadrágjába. Bognár próbált ordítani velünk, hogy miért nem voltunk ott a parancsfelolvasáson, de kolláltó leszerelte. Vacsorakor láttam, hogy Merényi visszaültette az esztrádasztalhoz halászpetárt, és kilökte Tóth Tibort. Megunta, úgy látszik, a mókázást. Tóth nem számított rá, és nem is szóltak neki, csak áltott percekig tehetetlenül egyre vörösebb füllel. A varjú hátra sem nézve odadobta a szalvét a tekercsét a válla fölött. Tóth felszedte, szürkén a piszoktól, ügyetlenül törölgetni kezdte az ujjaival. Egy pillanatra láttam a tekintetét. Mehetsz az anyádba, szólt utána Merényi derűsen.